Krisztusban kedves búcsút ünneplő testvéreim, nagy öröm számomra, hogy több mint 100 kollégistánk is van, ez úgy valahogy most realizálódott. Mert eddig Laci atyával csak arról beszéltünk, hogy újra kéne födjük a lábasházat, és hogy vegyük meg a cserepet. Már is megvettük, de hogy egy épületet akkor érdemes újra födni, hogyha az életet szolgálja. És itt, amit látok, az gyönyörűség az én papi szememnek, mert az életet szolgálja. És olyan jó lenne, hogy ne csak most, hanem legalább fél évente ugyanígy ezt megismételjük egy ilyen esti szentmisén ezzel a gyönyörű liturgiával, ahogy énekeltek itt tőlem jobbra. Mert egymás hitéből, egymás Istenhöz való ragaszkodásából meg tudunk erősödni, és erre nekünk szükség van. Vasi Balázs atya tanítja, ugye János evangéliumában ott van, hogy én vagyok a szőlőtő, mondja az Úr Jézus. Ti csak vesszők vagytok. Mi mindannyian csak egy vesszőcske, a szőlőtőn. És akkor tudnak a vesszők egymással igazán közösségben lenni, találkozni, hogyha kapcsolatban vannak egyenként a szőlőtővel. Nélküle, Jézus nélkül az egész nem ér semmit. Elszárad, tűzre vetik és elégetik. De egymás hitéből tudjuk fölépíteni a kereszténységet, de a nemzetet is. Mert a nemzetnek, magyar népünknek akkor van jövője, hogyha erőteljesen a szőlőtőbe kapaszkodik, az Úr Jézusba. Én vagyok a szőlőtő, ti csak vesszők vagytok. És a vessző között nincsen magánátjárás. Csak a szőlőtőn keresztül tudunk mi találkozni. Drága jó testvéreim, Szent István magyar királyunknak és feleségének, Boldog Gizellának gyermekét, Imre herceget ünnepeljük a mai napon, aki Székesfehérváron született. 1015-ben Imre herceg életében új szakasz kezdődött, ugyanis Gellért bencés szerzetes lett a nevelője 7 éven keresztül. 15 éves korától atya maga mellé vette, bár édesapja kívánságára házasságra lépett, szűzi tisztaságát mégis megőrizte. Aztán elérkezett 1031, Székesfehérvár koronázásra készül. Szent István fiát, Imre herceget utódjául jelöli ki. Gondolom, hogy nagy királyunknak sok boldogságot, békét és reménységet nyújtott gyermeke, a koronának a várományosa. És ebben a békés, boldog hangulatban jött a szomorú ír, hogy Imre herceget vadászás közben megsebesítették, és az év szeptemberében, szeptember 2-án belehalt sérüléseiben. A gyászhír hatását a krónika így jegyzi le, siratta őt Szent István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul nagy siratással. Krisztusban kedves testvéreim, Szent István és a magyar nép reménye halt meg akkor. És az emberi gondolkodás számára érthetetlen, hogy miért kellett ennek így történnie. Hiszen benne látta egy nép a korona jövendőbeli viselőjét. Testvéreim, sokszor vagyunk mi is hasonlóképpen, amikor minden annyira világos, látjuk előre, hogy mi miért van, hogy mit kell tennünk, és hol a helyünk ebben a világban. És egy váratlan esemény balszerencse folytán minden megváltozik, minden romba tör, és ilyenkor nem értjük a gondviselő Istennek az intézkedését, hogy miért engedte meg az életünkben ezt meg ezt a balszerencsé tragédiát. Igen ám, de a Szentírásban olvassuk, hogy az Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Ő sok mindent másképpen gondol, mint mi emberek. Vagy Viktor Frankl tanítja, hogy nem az a kérdés, hogy én mit várok el az élettől, hanem hogy az élet adott esetben mit vár el tőlem. Gyönyörűen végig gondolhatom az életemet. Így meg így szeretném, Istenem, áld meg, segíts meg. De nem az a kérdés, hogy én mit szeretnék, hanem egy váratlan helyzetben az élet mit szeretne tőlem. Hogy rajongva szeretted a férjedet, feleségedet, és a házasságotok egy pontján beleszeret az italba, vagy valami másba. És akkor most mit teszek? Isten nem megoltalmaz minden szenvedéstől, hanem megtámasz minden szenvedésben. Ezt kell nekünk is kérnünk, hogy erejével támogasson meg bennünket a szenvedés idején. Hogy ne hagyjon magunkra. Testvéreim, elfogadni mindent Isten kezéből, a napsütést a boros idővel együtt. És elfogadni azt, hogy Isten az érdekemben mindent fel tud használni. Az érdekemben, nem a pillanatnyi érdekemben, az örök érdekemben. És ezért nem így értjük sokszor az Istennek a pillanatban azt, hogy miért engedi meg ezt. Mert Isten az örök üdvösségünk szempontjából nézi az életünket. És mi általában az életünket csak egy pontban látjuk. Ez a legszebb kérőim, amikor merjük azt kérni Istentől, amit ő adni akar nekünk. Hogy azt ad nekem, Uram, ami az én üdvösségem, mennybe jutásom szempontjára, célra vezető. Isten szeretőknek minden a javukra válik. A szenvedés is. Az is, amikor valakinek, illetve valaminek nem látjuk az értelmét. Mió Baradáról hallottunk, több szemináriumot tartott Székelyudvarhelyen, remélhetőleg egyszer megérjük, hogy itt is tartson, Marosvásárhelyen. A Hit hármas útja című könyvében írja le a következőket. Az első, elfogadni az adott helyzetet. Ez nem pap vagy szerzetes, ez 4 gyermekes horvát apuka. Civil ember, misztikus. Azt mondja, hogy elfogadni az adott helyzetet. A jót is és a rosszat is. És azt mondja, megköszönni Istennek az adott helyzetet. Nem csak azt, amikor Isten napsütése tekint ránk, hanem esetleg, amikor az életünk a szakadékba zuhant. Könnyes szemmel is megköszönni, hogy Istenem, te adtad és célod van, megengedted és célod van vele. És a harmadik kérni, hogy Isten a konkrét helyzetben dicsőüljön meg, nyilvánítsa ki minden hatóságát és igazságosságát. A konkrét helyzetben az Isten dicsőüljön meg, az én hozzáállásom által dicsőüljön meg. Drága jó testvéreim, ezért kell nekünk megszabadulnunk, mert a mai posztmodern ember beleszeretett a saját legjobb elgondolásába. A saját legjobb tudásába. Istenem, ettől szabadíts meg, és szent lelkeddel, sugallatoddal előzd meg érzéseimet, gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet. Hogy egy-egy konkrét helyzetben, egy-egy kiélezett helyzetben neked tetsző módon tudjak viselkedni. Paul Claudel írja, Jézus nem azért jött, hogy megmagyarázza a szenvedést, sem azért, hogy megsemmisítse, hanem azért, hogy megtöltse jelenlétével. Jézus ezért jött, hogy megtöltse jelenlétével. Ugye a holokauszt idején a zsidók feltették a nagy kérdést, hogy hol volt az Isten? És az imádkozó zsidók eljutottak oda, hogy kompasszió, Isten velünk együtt szenvedett. A misztikusok mondják, hogy a szenvedő emberhez van a legközelebb Isten. A szenvedésben Isten együttérző jelenlétét tapasztalhatjuk meg. Együttérző jelenlétét. Sok mindent gondolunk a világból, illetve a világról, az emberi életről, a jövőnkről. És sokszor azt gondoljuk, hogy az Isten is hasonlóképpen gondolkodik ezekről a dolgokról. És aztán kiderül egy váratlan esemény kapcsán, hogy az Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Egy-egy dologról egészen más gondol, mint amit mi gondolunk. És ilyenkor meglepetések sorozata következik az életünkben, mert Isten egyébként a meglepetések Istene is. Összezavar bennünket. Úgy, ahogy Jeremiás próféta az Ószövetségben írja, Isten felforgatta a mi jól kitaposott, ismert ösvényeinket. Az addigi kapaszkodóink, fix pontjaink eltűnnek, sötétségbe vesznek. És ilyenkor mit csinál az ember, ha keresztény is, és próbálkozik az imádsággal? Hagyja, hogy a hamis biztonságait az Isten elvegye. Mindannyian, hogyha nem játszmákban élünk, ezt megtapasztaljuk. Én is papként már megtapasztaltam, hogy Isten összezavar teljesen. És azt hiszük, hogy mintha hátat fordított volna. Összezavar és összetör. De az összetöretés, a búzaszemnek az összeteretése, összetöretése, hogy finom kenyér legyen belőle. Vagy a szőlőszemnek a kipréselése, hogy finom bor legyen belőle. A búzaszem összetöretése és a szőlőszem kipréselése az életet táplálja. Ugyanígy a mi összetöretésünk is új életet hoz számunkra. Mert a fájdalomból mindig élet fakad. A fájdalomból élet fakad. A szentek élete ez bizonyítja, hogy igen, bizony, a fájdalomból élet fakad. És amikor valaki így megy bele egy házasságba, akkor annak az embernek a fülébe ott cseng az, hogy jóban, rosszban a másik mellett kitartok. És ha fát vágnak a hátamon, akkor is kitartok. Testvéreim, a szenvedést mindig értelmezzük, és mi döntjük el, hogy milyen értelmezést választunk. Magamra öltöm az állandóan panaszkodó áldozat szerepét. Hány ilyen ember van, akár a környezetünkben is, hogy szinte jön, hogy kikerüljük, mert reggeltől estig ömlik belőle a panasz. Lehet így is állni a szenvedéshez. Vagy megnemesítem, sublimálom a szenvedésem, valami nagyobb jó szolgálatába állítom, mint a szentek. Terike néni, jóformán még újmisés pap voltam, Dézsen 4 évet éltem, és ő az első péntekesen volt, és miután elkerültem Dézsről, gyakran felhívott, hogy ő egyébként ágyba fekvő beteg volt, minden nap fölajánlja az ő szenvedését, azért, hogy én jó pap lehessek ott, ahol vagyok. És így lehet megnemesíteni a szenvedést, valami nagyobb jó érdekében fölajánlani. Mert szépen szenvedni van olyan csoda, mint a szenvedéstől csodálatos módon megszabadulni. Szépen szenvedni van olyan csoda. Ezért kell már most imádkozzunk, hogy majd, amikor elérkezik a szenvedés órája, akkor tudjak szépen szenvedni, és ne tegyem tönkre a többiek életét is a saját szenvedésemmel, hanem méltó módon, méltó keresztény emberként viseljem el. Dasztojevszkij írja, hogy csak egytől félek, hogy nem leszek méltó a rám mért keresztre. Tehát, hogy méltatlanná válok azáltal, hogy nem tudom cipelni, elviselni. Drága jó testvéreim, vagy értelmezhetem a szenvedést útként, amelyen elérek egy másik lelki szintet. Felhagyok a felszínes önző élettel, valami olyasminek értelmezem, ami Isten és emberek felé indít engem. A szenvedés megnyithat engem az emberek felé úgy, hogy jobban megértsem őket gondjaikkal és bajaikkal. Ahogy Sárközi György írja, minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsem, hogy saját önzőségemből kirúgdosson. Minden szenvedés arra jó, arra volt jó. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem Istenhez menekítse. Isten a szenvedéssel is nevelni akar. Paul Claude elírja, hogy azt hiszem a szenvedés kulcs olyan ajtóhoz, amelyet csak ez a kulcs nyit meg. Isten úgy mutatja meg magát nekünk a szenvedésben, ahogy máshogy nem tudnánk találkozni vele. Testvéreim, Jób is azt írja, az Ószövetségből ismerjük Jobbnak az életét, a szenvedés problematikáját feszegeti. És miután nagyon sokat szenvedett, azt mondja, csak hírből hallottam rólad, Uram, de most saját szememmel láttalak. Csak hírből ismerni Istent teljesen más, mint amikor a szenvedésben szemtől szembe vele találkozunk. A szenvedés jó szerszám Isten kezében. Ezzel lebontja, lecsiszolja lényünkről azt, ami elválaszt tőle. Önmagához alakít minket, ami szűkös, önző emberi méreteinket kitágítja az isteni méretekre. Kedves testvérek, a bevezetőben már mondtam, Szent Imrét halálában síratta Szent István és egész Magyarország nagy síratással. De a magyar nép nem maradt meg saját fájdalmának fogságában, hanem gyászával, vesztességével Istent dicsőítette meg. Szent Imréről szóló egyházi énekünk is ezt bizonyítja, amit éppen a bevonuláskor énekeltünk. Már is jeles szentet termet Árpád vére, gyors választ adván Isten kegyelmére. Szent Imre herceg, kérd Istent értünk. Amen.